Ákos. Kedves hallgatóink, hírekkel 8 órakor jelentkezünk ismét itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Janika, Csát Géza drámájának rádióváltozata.
Lujza, most rögtön menjen fel a harmadikra a mamához. Siessen, mondja meg neki, hogy a Janika nagyon beteg, és kéretem, mindjárt jöjjön le.
Igenis.
Boris.
Tetszik parancsolni?
Húzza át, Boris, az én ágyamat, a lepedőt, a paplant, a vánkosokat, mind cseréljék ki tisztával. A Janikát aztán át fogjuk fektetni.
Igenis.
Hívok orvost. A többi ágyat vesse be is, rakja rendbe a szobát. Ha az ebéd késik, nem baj.
Már is csinálom, nagysága.
Halló, központ? A 3879-et.
Igen,
3879. Belügyminisztérium? Halló! Kérem sürgősen Boyer Kálmán urat. Maga az Kálmán. Kérem, jöjjön haza mindjárt. Janika nagyon beteg. Igen, lázas. Éppen most tettem be neki a hőmérőt. Egészen magánkívül van ez a gyerek. Félek, hogy nagyon beteg lesz. Hozza mindjárt a kocsiján doktor Tolnait is. Még elég korán van. Még otthon találja. De akkor már elmegy hazulról, és csak este felé kapjuk meg. Nem, most kell. Kemény utca 12. második emelet. Siessen.
Nagysága, kérem, erre a vánkosra nem tetszett húzatot kikészíteni.
Ágyazza csak be az úr ágyába.
Igenis. Igenis.
Már telefonált is.
Kinek?
Hát a Kálmánnak.
Krisztián, mama.
No, mondd már, mi van a Janikával?
Nagy láza van. Éppen most tettem be neki a hőmérőt. Kérem, menjen be hozzá, mama. Nekem sietnem kell magamat rendbehozni, mert mindjárt itt az orvos.
Tolnainak telefonáltál?
Kálmánnak, a minisztériumba. Hiszen tudja a mama, hogy megígértem neki, hogy akármi történik ezzel a gyerekkel, rögtön értesítem.
De Aranka, értesíteni kell Jenőt is.
Telefonáljon neki, mama.
Jó. De azt mondom neki, hogy az előbb én telefonáltam Kálmánnak.
Köszönöm, mama, mindegy. Megnézem a gyereket.
Hello. Kérem a 8015-öt. Igen. Kérem a számbevőség? Akkor kérem sürgősen Pertics urat. Az anyósa. Hello. Te vagy az Jenő? Azt akarom veled tudatni, hogy a kisfiad, a Janika beteg. Nagy láza van. Csak az elébb. Már gondoskodtunk orvosról. Telefonáltam Kálmánnak, hogy hozza Tolnait. Reméljük, nem lesz semmi baj. Már miért jönnél haza? Most méri a lázát. Még nem tudni. Isten veled.
Nézze, mama. Az Istenért jól látom-e 39-6. Csupa lázának a gyereknek az arca, és egészen zavarosak a szemei.
Igen, fiam. Ez 39-6.
Hát éppen ez kellett nekem.
Jól áll rajtad ez a bordoruha, lányom. De az inged nincsen szépen mosva, a csipkéje.
Adj el, mama, kérem. Ha ez a gyerek meghal, én megölöm magamat.
Ejnye, már miért halna meg? Én nem értem, hogy mitől ijedtél meg ennyire.
Nagyon jól tudja a mama, hogy miért.
Én akkor is azt mondom, hogy nem jó anya az, aki nem egyformán szereti a gyermekeit. Ezt megmondtam neked. Máskor is.
Jó, jó, mama, jó. De én nem tehetek róla.
Kezei csókolom, Krisztián.
Hallom, asszonyom,
hogy... Az Istenért, doktor úr, nézze, milyen magas láza van a fiamnak. Nyugtasson meg bennünket, nagyon meg vagyunk
ijedve. Ne tessék, kérem aggódni.
De ez 39-6. Hát nézze!
Egy kis gyermekbetegség lesz. Nagyságos asszonyomnak nem kell magyarázni. Jó ez a hőmérő?
Azt hiszem.
No, majd én is megmérem. Ha szabad kérnem, menjünk át hozzá.
Hogy nem haragszik, ha előre megyek?
Mióta panaszkodik a Janika?
Az este még nem vettünk észre semmit. Tegnap délután egy kis barátjánál volt, fenn a negyedik emeleten. Este ugyan keveset evett vacsorára.
Soha se tudja az ember ezekkel a gyerekekkel, igaz, Kálmán?
Parancsa?
Mondom, soha se tudja az ember, hogy ezekkel a gyerekekkel mikor van baj.
Igaz.
A Janika egyszer egy torokfájást leszámítva nem is volt beteg.
Nem, soha.
No, én bízom Tolnai doktorban.
Nagyságos asszonyom, mikor jött át?
Mindjárt reggeli után. Aranka küldött értem. Akkor én telefonáltam magának, hogy hozza a doktort. És telefonáltam Jenőnek is, hogy beteg a gyerek.
Igen. Mintha este láttam volna a gyerek szemén, hogy lázas. Egy pillanatra emlékszem, ránéztem, és úgy keresztül futott rajtam. Már ennek a gyereknek valami baja lesz. És csendesebb is volt a vacsoránál. Hiszen tudja, nagyságos asszonyom, mennyit szokott beszélni.
Igazán borzasztó, hogy ennek az Arankának hogy kijut a betegápolásból. A múlt évben a Jenőke difteritisze, meg a Palika sarlachja, az előtt évben a Palika kanyarója. Egy kicsit sok volt. Aranka nagyon meg van ijedve.
Inkább elég nyugodt.
Maga nem ismeri őt e tekintetben. Csak erőlködik, hogy nyugodtnak lássék, és sikerül is. De én észreveszem, rendkívüli lelki ereje van.
Igen, páratlan lelki erő van benne.
Szóval és a kezét, mama. Szervusz, Kálmánka.
Hát, mi történt? Szervusz. Mi történt?
A doktor benn van a gyereknél Arankával. Még nem tudunk semmit.
Szent Isten.
Lehet, hogy csak egy kis influenza. Nem kell ennyire megijedni.
Hiszen ismerem, mama, mennyire féltem a gyerekeimet. Egy óra szabadságot kértem, hogy körülnézzek itthon. Te hoztad a doktort, ugye, Kálmán?
Igen.
Milyen szerencse, hogy a hivatalod olyan közel van Tolnai lakásához. Másképp talán már nem is találtad volna otthon.
A doktor úgy gondolja, hogy Aranka nem jól mérte a gyerek lázát, vagy hogy rossz a hőmérő, mert újból megméri.
Aranka mérte?
Igen.
Mennyi volt?
39,6.
Ha Aranka mérte, akkor az annyi is volt. És tegnap ennek a gyereknek semmi baja sem volt. Erre pozitíve emlékszem, ugye, Kálmán?
Én egy pillanatra, mintha lázasnak láttam volna a szemeit, de ez csak most utólag jutott eszembe.
Tessenek talán helyet foglalni. Elő fogom adni a véleményemet.
Legyen szíves, mama, menjen be addig a gyerekhez.
Nem kell-e valamit csinálni azzal a gyerekkel?
De igen, nagyságos asszonyom, tessék hideg borogatásokat rakni a fájós lábra, 10 percenként váltogatva. És tessék leküldeni jégért.
Igen, doktor úr. Boris, hozzon a gyerek egy jeget, de siessen.
Hát kérem, a vizsgálat nyomán, amelyet az imént megejtettem, arra a következtetésre jutottam, hogy a kisfiúnak, a Janikának csontvelőgyulladása van. A baj infekciózus természetű, igen heves, úgyhogy itt sürgősen tenni kell.
Jézus Istenem.
És mit lehet tenni, doktor úr?
Elsősorban és kizárólag az operatív beavatkozás jön itt szóba. Ennek módozatait azonban egy konzílium hivatott megbeszélni. Összehívását még ebben az órában szükségesnek tartom. Sürgősen.
Csak siessen, doktor úr, az Istenért. Tanárt hívjon rögtön.
Schwarz és Pataki professzorokat hívom. Talán még otthon vannak.
Tessék, doktor úr, a telefon.
Halló? Halló? Kérem a 7222-t. Igen, 22. Halló, kérem Schwarz tanár urat. Te magad vagy? Szervusz. Egy sürgős konziliumra akarlak felkérni. Igen, rögtön kellene. Osteomyelitis acutissima. A temperatúra 39,6. Most diagnosztizáltam. Tehát rögtön jössz. Hozd magaddal Patakit, vagy értesítsd előbb telefonon. Ha nincs otthon, akkor Horvátot. Pertics Jenő úrfia, Janika. József utca 17, második emelet. Hány a szám, kérem?
8.
Második emelet 8. 17, igen. Szervusz.
Hol fogják operálni, doktor úr?
Pataki professzor a Major Szanatóriumban operál a legszívesebben, Horváth szintén. Ha a konzílium csatlakozik a véleményemhez és a sürgős operációt kívánja, akkor egy óra múlva beszállítjuk, és az operációt rögtön megcsináljuk.
A jég, nagyságos asszony, itt van a jég.
Engedje meg, doktor úr, a kérdést, hiszen legjobb ezt mindjárt tisztázni.
Mennyibe fog kerülni az operáció és a szanatórium előreláthatólag?
Úgy körülbelül 7-800 korona körül lehet, az egészen ezerig.
Egészen ezerig.
Legyen erős, kérem, Pertics úr. A kisfiúnak az állapota ugyan rendkívül súlyos, de még az operációval minden valószínűség szerint sikerülni fog őt megmenteni.
Igen.
És meg kell még önt forma szerint kérdeznem, ami ugyan felesleges, hogy beleegyezik-e az operációba.
Természetesen.
De ugyebár, ha a konzílium az operáció mellett dönt...
Nem lehet szó másról itt, kérem. Nem lehet szó.
És mondja, doktor úr, a lábát az operáció után is tudja majd használni? Nem lesz szüksége mankóra vagy e félékre?
Nem. Ha felgyógyul, minden valószínűség szerint teljesen egészséges ember lesz.
Kérem, doktor úr, a gyerek vizet kér inni, adhatunk neki?
Hogyne, nagyságos asszonyom, hanem nézzük meg a beteget. Jön, Pertics.
Jövök, doktor úr, és meg is itatom szegénykét. Ebben a nagy sietségben még nem is láttam a kisfiam.
Aranka.
Mit akar?
Soha életemben nem hittem, hogy ilyen rettes a helyzet.
Uralkodjék magát! Még nincs elveszve semmi.
Ez a gyerek meg fog halni.
Ne beszéljen ilyeneket.
Az én gyerekem.
Az Isten, és fogja be a száját.
Most érzem, amit eddig soha, hogy ezt a gyereket el kellett volna innen vinni. Nem lett volna szabad itt hagynom egy idegen ember házában. El kellett volna vinni.
Menjen a szobájába, zárkozzék be, és sírja ki magát, ha már ilyen gyenge ember. Ne csináljon itt komédiát. Legyen férfi.
Alig várom már, hogy a szanatóriumba vigyék.
Mit akar csinálni?
Nem tudom, de így nem maradhat tovább.
Legyen esze. Nyugodjék meg, barátom. A gyerek meg fog menekülni, néhány nap múlva túl lesz minden veszélyen. Jenő! Jenő, megjöttek a tanárok!
Miért nem mentél be?
Nem tudom már nézni, Kálmánkán, ennek a szegény kisgyermeknek a szenvedéseit. Én láttam... Szegény első kislányom, éppen ilyen volt a halála előtt. Te akkor még nem laktál nálunk. Agybaja volt, 4 nap alatt pusztult. Ilyen nehéz pillanatokban igazán jól esik az igazi barát. Hadd öleljelek meg, Kálmán.
Ne, kérlek, igazán ne.
Kálmán, hiszen te is úgy szeretted Janikát, mintha csak a saját gyereked lett volna. Éppen... Ezért kérdezlek meg, mert nézd most, ha ma délelőtt szanatóriumba szállítjuk, akkor utána kell nézni, hogy honnan szedem azt a 7-800 koronát. Ennyit mondott Tolnai. Nekem készpénzem nincsen, talán mindössze 200, az is kell erre a hónapra. Fel kell venni a bankból. Ha volnál szíves csinálni nekem egy 1000 koronás váltót, ugye megteheted, Kálmánkám?
Hogy lehet erről beszélni is? Természetes.
Igazi úr vagy is jó barát. Rád ismerek, drága barátom. A bajban is, veszedelemben sem.
Kedves Pertics úr!
Igen?
A legjobb volna, a kegyet személyesen átmenne a patikába, és most mindjárt elhozná ezt a receptet. Rá van írva, hogy azonnal kérem.
Igen, megyek. Már is. Megmentik, ugye, doktor úr?
Veszünk sietni.
Nincsen segítség. Tanár urak.
Sajnos, itt az emberi erő semmit sem tehet.
Talán mégis be lehetne szállítani a szanatóriumba.
A szíve nem bírja ki az altatást. Önnek, aki ugyebár a család rokona, önnek nyíltan megmondom, én a legkétségbe esettebb eseteket is megoperálom, de kérem csak a sikernek legalább 1/1000 résznyi valószínűségével. A betegnek nincs pulzusa.
Engedjék meg, kérem, hogy a honoráriumot rögtön átadjam.
Bocsánat, én konzíliumért 40-et szoktam kapni.
Persze, bocsásson meg. Az ember gyakorlatlan az ilyesmiben. Parancsoljon.
Ha ez a kisgyerek meghal, öreg asszony leszek néhány nap alatt.
Aranka. Jöjjön csak, Aranka. Menjünk be a gyerekhez. Aranka, jöjjön csak.
Mindjárt meghal, jöjjön. Támaszkodjék.
Ó, szentséges szűzanya.
Pertics úr, nincs meg itt Pertics úr?
Nincs, még nem jött meg. Ugye még segíthet az orvossal.
Kötelességünk az utolsót is megpróbálni, és a beteg életét, ha csak pár perccel is, meghosszabbítani.
Tessék, doktor úr, tessék. Azonnal elkészült
a végre.
A professzorok? Elmentek a professzorok?
El. Azt mondták... hogy nincs segítség.
Ki gondolta még?
Kedves mama, mikor ma reggel elmentem hazulról, hogy délre ilyen borzasztó csapás fog.
Az orvosokat majd ki kell fizetni, majd elküldjük a pénzt, majd Tolnai doktor megmondja mennyit.
Kálmán már kifizette őket.
Milyen igazi, de rég jó barát ez a Kálmán. Meghal.
Meghal.
Drága orrankám, édes feleségem, elvesztettük.
Hagyd most, Jenő.
Kálmánkám, ugye leszel szíves telefonálni Wiesnernek, és két napi szabadságot kérni nekem.
Drága barátom,
vagy innen. Nem ügy annyit, mert megőrülök. Innen. És be ne menj abba a szobába, az Istenért. Ez a halott az én gyermekem.
Úristen. Haj.
Janika. Kálmán. Aranka. Mama. Aranka. Kálmán. Janika.
Megmondani, hogy melyik gyerekéhez tartozik.
Mink is azt hittük, hogy tudta. Azt hittük, hogy meg vannak alkudva. És a Kálmán nagyságos úr azért fizet olyan sokat. Hát mit gondol? 150 forint. Az ő ellátása nem kerülhet többe, mint havonként sokat mondok, 60 forintba. De tegnap meglátszott a mi nagyságos úrunkon, hogy soha eszébe se jutott, hogy a kisfiú a másiktól lehet. Annyira jajgatott. Mink csak néztük a Luizával. De azután, tudja, mikor az orvos már megmondta, hogy meghalt a Janika. Erre megszólalt a Kálmán nagyságos úr is. Azt mondta neki, ne bőgj már annyit, az Isten áldjon meg, hiszen ez az én gyermekem.
Hogy mondta?
Így, ne bőgj már annyit, hiszen ez az én gyermekem.
Ne bőgj már annyit, hiszen ez az én gyermekem. No, jót fog nevetni a nagyságám, ha ezt elmondom neki. És mondja, maga már itt volt, amikor a másik úr ide jött lakni?
Én másfél évvel később jöttem. De aki itt előttem szakácsnő volt, azt mondta, hogy addig nem volt semmi.
Semmi?
Pedig ő lesett rájuk.
Hát azután?
Én is lestem rájuk.
Mondja el, drágám, mondja csak.
Várjon, kimegyek, megnézem, nem jönnek-e.
Ne bőgj már annyit, hiszen ez az én gyermekem. Hát ez jó.
Tudja, a Luisa is el van hazúról, figyelni kell. Mindjárt megjöhetnek a temetésről.
Mondja hát, drágám.
Tudja, az embernek eleinte nem tetszett az asszony. De azután egyszerre csak kezdett hazajárni délutánonként. Az asszony férjének délután is hivatala van. De a Kálmán nagyságos kettőkor hazajön a minisztériumból, és a délutánja szabad. Többet nincs semmi dolga. Eleinte délutánonként valami kaszinóba ment. De egyszerre csak kezdett itthon maradni. Eljátszott a gyerekekkel, felolvasott a nagyságának. Együtt mentek sétálni, elmentek moziba bevásárolni. Akkor már gondoltam én magamban, ebből lesz valami. És lett is. A Janika lett. de soha nem sikerült rajta érni őket. Nagyon vigyáztak. Talán elmentek hazúról valahová fürdőbe vagy szállodába, nem tudom. De azt már le nem tagadhatta senki, hogy Janika az apja fia. A másik kettő csúnya, pisze, két fekete kisgyerek. Ez meg szőke volt, kék szeme volt. Borzasztóan szerették a kicsit. Nagy kivételt tettek vele. A másik két gyereket például gyakran megverte, pofon ütötte az asszony. Ezt sohasem. Egy ujjal se bántották. Micsoda karácsonyi ajándékot kapott, arról magának nincs fogalma. A karácsonyfát mindig Kálmán nagyságos úr rendezte, és nem sajnálta a pénzt. Most karácsonykor is ezt a gyűrűt kaptam. Nézze, legalább 8-10 forint volt.
Nagyon csinos gyűrű.
Szép fizetése van. Nem kártyázik, nem iszik. Egy gálánt ember. Sokszor bosszankodtam magamba, hogy szép fiatalember létére hogy tud megmaradni emellett az asszony mellett. Hogy nem unta meg. Nem csúnya asszony, de nem nagyon tiszta.
Maga nem próbált kikezdeni az úrral?
Nem, nem. De nem is lehetne. Rendkívül büszke ember. Rá nem néz az emberre. Egy szobalány volt itt. Az próbált mindent. Egyszer késő este inkben vizet vitt be hozzá. Úgy tett az úr, mintha észre se venné. Pedig szép lány volt. Nagyon gusztusos lány volt. Ezt a szobalányt az asszony két hét múlva elküldte. Kifizette és elküldte. Biztos, hogy a Kálmán nagyságos úr megmondta az inkben való bemenést.
Na de ki?
Nem kell neki más, csak ez az asszony.
A mi nagyságánk mindig mondja, micsoda utálatos egy nő személy.
Nem, azt nem lehet mondani. Jó asszony, velünk jól bánik.
Nyilván fél maguktól. Az igaz, ez furcsa. A legszebb orfeumi támákkal mulathatna, és színésznőkkel, ha egyszer pénze van. És a legszebb fiatalságában megelégszik ezzel az asszonnyal.
Nem kell neki más.
Maguk máma nem főznek itt?
Nem, hozatunk vendéglőből. A gyerekek meg az öreg nagyságánál vacsoráznak, ott is alszanak. Mert a gyermekszobában, ahol a ravatal volt, tehát egész éjjel nyitva kell állni az ablakoknak.
Jó estét.
Jó estét, Ilona. Iszonyúan fúj a szél.
Jó estét, Luisa.
Itt vannak.
Megjöttek?
Éppen most állt meg két kocsi.
Hogy jöttek?
Egyikben az ember meg az asszony, a másikban Kálmán úr meg a két fiú.
No hát, pál magának.
Jó éjszakát, Boris.
Jó éjszakát.
Jó éjszakát, Ilona.
Hol van az újság?
Parancsoljon, nagyságos uram.
Köszönöm. És tegye ki a konyakot.
Hány poharat tetszik parancsolni?
Hármat.
Tessék parancsolni.
Elmehet.
Igenis.
Bolyer nagyságos úr?
A szobájában van, hívja?
Ne hívja. Aranka!
Tessék!
Kérlek, ülj ide. Szeretnék veled egyet mást megbeszélni.
Igen.
Azt hiszem, ma este tisztáznunk kell ezt a dolgot. Igen?
Igen.
Csak azt akarom mondani, Aranka, hogy el fogunk válni.
El akarsz válni?
El!
Ne csinálj skandalumot, kérlek, Jenő! Ne kiabálj az Istenre, kérlek!
Ne kiabáljak, amikor megcsaltak, kijátszottak. Tönkretették a becsületem, akkor ne kiabáljak! Hát mi csináljak, ne vessek? Hát mi a felét csináljak?
De hát hogy gondolsz válásra? A gyerekekkel mi lenne? Hogy gondolhatsz válásra?
Hiszen igaz. Tudom a válást... Ők meg én sínlenénk meg a legjobban, de te miattad! Te miattad! Ők hozzád pártolnának, veled tartanának, mert mindig jó anyjuk voltál, nem lehet tagadni. Én pedig elveszteném őket is. Mivel érdemeltem én meg, hogy ilyen piszkos helyzetbe kerültem? Igen, piszkos helyzet, de nem lehet más mondani. Mivel érdemeltem meg? Dolgoztam, érted, és a gyerekekért. Szerettelek téged? Te tudod, hogy igazán szerettelek, és boldog voltam. És most egyszerre meghal az a gyerek, és egyik legjobb barátom szememben mondja, hogy a gyerek az övé, hogy évek óta viszonya van a feleségemmel, amiről nem is álmodtam.
Nem is álmodtál, úgy?
Nem!
És nem te hívtad ide a Kálmánt lakni?
Én hívtam, de abból az következik, hogy megcsalj vele.
Nem, de tudhattad volna, gondolnod kellett volna rá. Megmondom őszintén, nem szabad egy nőt ekkora veszélynek kitenni.
Várjunk csak... emlékezz kérlek vissza, mikor ki akartuk venni ezt a lakást. Azt mondtam neked, ez a lakás 900 forint, ez nekünk drága. Ha idejövünk, muszáj lesz az egyik szobát kiadni teljes ellátással. Te azt mondtad, nem bánom, de én itt akarok lakni. Én erre azt mondtam, ha te akarod, én is beleegyezem. Igaz ez?
Nem igaz.
Mi nem igaz?
Te mondtad, hogy Kálmán szeretne hozzánk jönni lakni, és akkor a szobák elrendezése egészen megfelel, és te akartad, hogy ide jöjjön.
Na jó, mondjuk, hogy én akartam. Bár én nem emlékszem rá, de értsd meg az Istenért, hogy nem akarok én itt veszekedni veled. Én csak azt akarom, hogy megtudjam az igazságot. Ha nem válunk el, ha nem akarsz elválni, végtéren nem tehetlek ki egy botrányos válópernek, gyermekeim anyja vagy. Minden esetre új életet kell kezdenünk. Olcsóbb lakásba kell menni. Kálmánnak fel kell mondani az ellátást. És el kell nekem mondanod mindent őszintén. Én nem akarok gorombáskodni veled, hiszen tegnap veszítetted el egyik kisfiadat. De ha már együtt maradunk, akkor tisztázni kell ezt a helyzetet. Mondd meg, hogy mikor kezdődött a viszony köztetek?
5 évvel ezelőtt.
Mondd meg a napot is.
1904. november 7-én.
Szóval a születésed napján.
Igen.
Aznap én Kassán voltam hivatalos ügyben, és sürgönyön gratuláltam neked.
Igen.
És hol?
Itt a lakásban. De soha azelőtt meg se csókoltam.
Soha azelőtt?
Akkor először.
Délután?
3:45.
Igen. A gyerekek iskolában voltak.
Igen, iskolában voltak, és a cselédek a mosópincében mángoroltak, de én nem küldtem őket. De esküszöm neked, hogy minden összejött.
Biztos vagy te, hogy ezen a napon volt?
Egészen biztos vagyok.
Na jó. Kálmán! Kérlek, Kálmán!
Parancsolsz!
Kálmán, kérlek, légy szíves bejönni a nappaliba.
Kérlek.
Nézd, kérlek szépen. Ennek a dolognak a tisztázásáról van szó. Aranka most elmondta nekem, hogy mióta van viszony köztetek. Szeretném tudni, vajon az igazságot mondta-e. Emlékszel te is a dátumra?
Igen. De mit akarsz ezzel?
Tisztázni akarom a helyzetet, amelybe belejutottam. Bocsáss meg, ez csak természetes. Hát mondd meg, kérlek.
Mondja meg, Kálmán.
1904. november 7.
Na, most már láthatod, hogy igazat mondtam.
Egy kis bort.
Igen, hagyd ne.
Aranka?
Egy keveset.
Egészségetekre.
Én arra kérlek csak, Jenő, hogy legyél meggyőződve arról...
Miről legyek meggyőződve?
Nem, semmi. Mit akartál mondani?
Nem, semmi fontosat. Megkövetelem tőled, és azt hiszem joggal, hogy most teljesen őszinte légy velem szemben. Nekem ki kell kerülnem ebből a helyzetből. Ez kívánja a becsületem, ez kívánja a gyermekeim jövője. Elsősorban is vissza fogunk neked adni mindent, amit tőled kaptunk. Összeírtam.
De...
A listám szerint... Kérlek, javíts ki, ha valamire nem emlékeztem volna. Szóval a listám szerint az ezüst cukortartót, azt a 2 képet ott a falon, amiket részletfizetésre vettél. Visszaadjuk a kanapépárnát, a nagy levélszekrényt, a 10-10 forintokat, amit betettél a gyerekek születésnapján a takarékba. Máma kivettem a pénzt. Íme, átadom. 20, 40, 60 korona. Vissza fogjuk adni a lábszőnyeget, az ezüst diótartót és a pálinkás készletet is. Visszaadjuk, amit a gyerekeknek vettél. A könyveket és a Janika játékait is. Ezeket összeszedtem és össze is raktam. Itt van mind. Nem akarom, hogy a gyerekek játszanak vele. Itt van, tessék. A kis gőzhajó, az automobil, a kis csacsi. Hogyan játszott ezekkel szegényke még néhány nap előtt? Itt vannak a képeskönyvek, itt vannak az építőszekrények, itt két kő hiányzik, ott vannak valahol a szekrény alatt. Majd a lány holnap megkeresi. Szóval itt van minden. Azok is, amiket már eltört. Vissza fogom neked adni a bundát is, amit tavaly télen vettél névnapomra. Már ma rendeltem új téli kabátot. Csak addig hordom ezt, amíg elkészül. Holnap estére készen lesz az új kabát. A Szabó express munkának vállalta.
Bocsáss meg, Jenő, de ezt már nem engedhetem. Végre is úriember vagyok.
Pardon? Én is az vagyok. Legalábbis azt hiszem, és az is szeretnék maradni. Neked kötelességed, hogy figyelmeztes, ha valami kimaradt volna. És neked is, Aranka, kötelességed ez.
Nem marad ki semmi.
Kávét vagy teát hozzak.
Valahogy nem ízlik ez a bor nekem.
Köszönöm, Aranka, egyiket sem.
Visszatérek a konyakhoz.
Van még egy kis mézes puszedni.
Jó ez a konyak. És kimondom, Kálmán, nem lehet kerülgetni soká. Neked magadnak is el kell tőlünk menned. 4 év óta ez a nő, akit szerelemből vettem el, nem volt az én feleségem, a tiéd volt. Végre is jogom van hozzá. Jogom van! Nem tudok ugyan veled délután sétálni menni, mert késő estig hivatalban kell görnyednem, hogy legyen mit enni a gyerekeimnek. Nem maradt felesleges pénze ajándékokra, hogy kedveskedhessek a feleségemnek valami ékszerrel, vagy drága ruhával, és mégis jogom van a feleségemhez, mert szerelemből vettem el. Ma már nem szeretem ugyan, de neked, Kálmán, mégis el kell menni tőlünk.
Megkínálsz egy szivarral, Kálmán?
Hogy ne, parancsolj.
Köszönöm.
Sajnálom, kényszerítve vagyok rá, hogy ezt kimondjam, de a becsületem kívánja és a gyermekeim jövője. Majd elsőjéig nézd magadnak valami más lakást. Beláthatod, nem maradhat így. Belátod?
Belátom.
Most már meghalt a gyereked, semmi se köt már hozzánk. Ezt a vénasszonyt is bizonyosan meguntad már. Na, elment a vénasszony. Hogy felpattant a nagysága. Na, így áll már te is. A régi barátságot azért nem felejtjük el, és legyél meggyőződve, hogy mindig örömmel fogok veled találkozni. Nem vagyok az az ember, aki gyűlölni fog. És a nő hűtlensége nem tűnik már olyan szörnyű dolognak. Bántja az embert, bántja, de az ember teszi a fene egy kicsit, de aztán belátja, hogy semmi különös. Azért az én gyerekeimből lehetnek egészen derék emberek. És él mind a kettő. Hála Istennek, egészségesek, mint a maga. Mit törődöm az anyjukkal? Megszülte nekem őket az enyémek. Ezekről biztos vagyok, hogy az enyémek. Az ember drukkol, tördeli a kezét, hogy meghalt a gyereke, és akkor kiderül, hogy csak a felesége csalta meg. Tudja, fene, ez sokkal kisebb baj. Legalábbis én úgy találom. Azt hiszem, te is, nem? Na, de biztos vagyok, hogy a másik kettő tőlem való. Na, enyedet, igyál már te is.
Nem, köszönöm.
Biztos vagyok, hogy akkor még nem csalt meg a feleségem. Az anyjára ugyanazt mondta boldogult jó apám, hogy olyan, mint egy vént lotyó. Nem fér szegény apámnak a gyomrába. Utóbb beláttam, hogy igaza van.
De Arankára nem lehetett panasz. Ha te nem kerülsz ide, nincs alkalom. Élete végéig hű feleség maradt, de hát szerette a puccot, a jó lakást, mert tettem a kedvéért, idejöttem.
Nem olyan nagy baj ez, barátom. Neked sokkal rosszabb a helyzeted, mert neked egy gyereket halt meg, és nincs több gyereked. Pardon. Pardon.
Lujza!
Te jó Isten!
Lujza!
Igenis!
Hozzon 2 liter barna sört a kancsóba. Siessen.
Hozattam egy kis sört. Ez a bor sehogy se ízlik. Látom, neked se. A konyakot meg már érzem a tarkómon. Ne hidd, hogy én örülök azon, hogy ez a kisgyerek elpusztult. Magad tudod, hogy mennyire szerettem. Én jóformán azt mondhatnám, hogy ez a kisgyerek volt az oka, hogy nem vettem észre semmit abból, hogy itt a fejemben nőnek a nagy szarvak. Jól elmulattam, elhemperegtem vele. Eszembe sem jutott, hogy a feleségemmel törődjek. Nézd, nem bealudt a szivarom. Hol is van a tűzszerszám?
Parancsolj!
Tudod, eljön az idő, mikor az ember nem is veszi észre, hogy nő alszik mellette. És más efféle dolgokra sem gondol. Például, hogy gondoltam volna én, amikor te nekem vettél egy bundát, hogy ez cserében van a feleségemért. Ilyen buta az ember. Igaz, hogy más ember a helyemben gondolkodóba esik. Miért vesz ez az ember nekem bundát? Elvégre, jó barát, ide jó barát, oda, ez a bunda 200 forint is lehetett. Egy 200 forintos bunda, más ember az én helyemben gondolkodóba esik. Töri a fejét, érted?
A sör, nagyságos uram.
Itt a sör. Adja csak ide. Elmehet, Luisa, köszönöm, köszönöm. Hozom a poharakat, neked is, ugye?
Ez kicsit.
Eljön, tessék.
Nem így áll.
A fenébe is. Na, ezt elfelejtettem, ezt is te vetted.
Na hát, majd ezt is elviszed. Felírom ezt is. Ezeknek a poharaknak kerekre csiszolt a szél. Kitűnő. Nagyon megszoktam őket. Ezeket a dolgokat, meg a bundát és egyebet mondom, mint észre se vettem. Pedig erre gondolni kellett volna. Igen, de nem értem rá. Éjjel alszik az ember, hála Istennek, jól alszom. Reggel sietek a hivatalba, délben egykor hazajövök, ebédelek, újságot olvasok. 2:30-kor újra el kell indulni, és 8-nál hamarabb nem kerülök haza. Akkor hazajön az ember, örül, ha pár szót beszélhet a gyerekeivel. Fáradt, éhes, megvacsorázik, elszi egy szivart, olvas még egy kis újságot, lefekszik. Mikor gondolkozzék azon, hogy megcsalják-e, vagy mekkora szarvai vannak? Erre nem jut idő. Nem is lehet róla szó, hogy jusson idő. Nem jut. Mert biztos, hogyha én időt vettem volna magamnak ezen törni a fejem, rájöttem volna, de így. Egyik nap a másik után, és nem jutott eszembe. Ha valaki nekem szól egy szót, valaki egy szót is szól, nézd, Jenő, mi van a feleségeddel, meg a Kálmán barátoddal? Valószínű, nem biztos, de valószínű, hogy kisütöm az egészet.
Kisütöm és rájövök, hogy ez a Kálmán nem jóban jár. De nekem soha senki egy árva szót nem szólt, és nem is szólhatott, az igazat megvalva. Nem is szólhatott, mert ahogy ti magatokat viseltétek, abból senki nem következtethetett semmit. Abszolút semmit. Ki van zárva? Nem csináltátok feltűnően, és ez természetes. Öt éve november hanyadikán is? Hanyadikán, mondd kérlek.
November hetedikén.
Akkor, barátom, akkor már nekem úgy szólva nem is kellett az asszony. Nem kellett. Mi a fenének? Hanem a kisfiad nagyszerű gyerek volt. Igazán sajnálom, hogy nem volt az enyém. Még jobban sajnálom azonban, hogy meghalt. Szegény.
Szegény kis Janika.
Ezt hagyd, kérlek. Az asszony csodálom, hogy nem sír. Nagyon erős fából van faragva, hiszen igaz, mindentől eltekintve jól megvoltunk hármasban, hozzánk szoktál, szerettük egymást, legalábbis én őszinte barátsággal szerettelek, elbeszélgettünk, elpolitizáltunk, nem lehetett rád panasz.
De most már belátod, el kell menni tőlünk. A cselédek és a házbeliek miatt erre is gondolni kell. És a gyermekek jövője miatt erre is gondolni kell. Na, ne, nem most, nem, nem most egyszerre, ezt nem kívánhatom, de elsőjén. Esetleg segítek neked lakást keresni. Igazán nem hittem volna, hogy olyan jó emberem voltál mindig, hogy így kell elválnunk. De muszáj. Muszáj. Aranka! Aranka! Hol van az az asszony? Aranka, gyere ki, kérlek! Gyere, gyere, kérlek! Magatokra hagylak benneteket. Elvesztettétek a gyereketeket, a kis Janikát, akit szívemből szerettem, bár semmi közöm nem volt hozzá. A bánat nagyobb része azonban titeket illet. Magatokra hagylak. Beszélgessetek. Én ledőlök a Kálmán szobájában. Beszélgessetek.
Kérem. Kálmán. Előbb Jenő azt az ajánlatot tette nekem, hogy váljak el tőle. Én egyelőre visszautasítottam. Azt mondtam, hogy ne beszéljünk erről, de el vagyok szánva. Elválok tőle, és magához megyek. Miért nem felel? Nem akarja?
Adjon kérem meggondolási időt.
Minek magának meggondolási idő? Tönkretette a családi boldogságomat, és aztán meggondolási időt kér. Engedelmével ezt nem értem.
Nem érti?
Az az ért. Persze, hogy értem. Szóval nem szeret már. Csodálatos hamar kiábrándult belőle.
Nézze, Aranka, én éppen úgy szeretem magát, mint azelőtt. De meg kell mondanom magának, gondolkodtam a dolgon, nem lehet. Maga is be fogja látni.
Különös. Tegnap délelőtt, amikor a kisfiunk haldoklott, azt mondta, hogy ez így nem maradhat tovább. Szükségesnek érezte, hogy véget vessen az együttélésnek, és most nem akar emlékezni semmire.
Én nem tudom, hogy értette maga azt, amit én tegnap mondtam.
Úgy értettem, hogy elválok az uramtól, és magával megyünk. A kis Janival.
És a másik két gyermekét itt akarja hagyni az urának? Nos, hát találjunk ki valamit.
Nem tudom. Nem tudom, egy azonban biztos, hogy magát nem akarom elveszteni. Ha maga csak ugyan szeret engem, mint ahogy az előbb mondta, akkor be fogja ezt látni.
Mert nézzük csak, mi lenne, ha maga most Jenőtől elválna és hozzám jönne? Mi lenne Jenővel? Mi lenne a gyerekekkel? Mit csinálna Jenő a gyerekek nélkül? Most csak minden vasárnap rúg be egy kicsit. Akkor minden este sörözni menne, ez bizonyos, iszákos lenne, tönkre menne. És mi lenne a gyerekekből? A fizetésem nem olyan nagy, ezt maga is tudja, hogy a régi életet, amit megszoktam, ezután is folytatni lehetne, ha magunkhoz vennénk a gyerekeket. Magának se tudnám megadni ezt a kényelmet, amihez szokva van. Gondolkoztam arról is, hogy mi lenne, ha én most elmennék maguktól. Nem tudnék mit csinálni, hova menni. Aztán sem magának, sem Jenőnek nem volna jó, ha egyedül maradnának. A gyerekek elhanyagolnák a tanulást, Jenő nem ér rá foglalkozni velük, hogy ezt belátja.
Igen.
Itt kell maradnom maguknál. És Jenő is be fogja látni.
Be kell látnia.
Nem lehet jobb megoldást találni.
Nem.
Nagysága, kérem, a holnapi ebéd.
A holnapi ebéd? Talán csináljon borjú szeretet, hamis levest, aztán diós metértet. A hús mellé piré és kompót is legyen. Előételnek gombás paprikás.
Az ifjúrak is itthon esznek már holnap?
Igen. Ötre kell teríteni.
De már nincs pénzem, nagyságos asszonyom.
Majd kölcsönzök én.
Adjon 20 koronát.
Tessék.
Itt van bor is, és hazamehetnek. Viszontlátásra.
Kezét csókolom. Jó ét kívánok.
Fúj, De hideg van itt. Hajtátok kialudni a tüzet.
Jenő. Jenő, kérlek, gyere is feküdj le.
Itt akarok aludni. Ezen a kanapén.
Hát, ahogy gondolod, Jenő.
Hú, nagyon fázom. Kérlek, takarj be valamivel.
Behozom a bundát.
Köszönöm. Köszönöm, Kálmán.
Tessék itt van.
Kálmán.
Parancsolsz?
Nézd meg, kérlek, a tüzet.
Kérlek, az.
Szegény kis Jani. Szegény.
Janika. Csát Géza drámáját rádióra alkalmazta Soltinszky Tibor. A szereposztás a következő volt. Pertics Jenő, Szakácsi Sándor. Pertics Jenőné, Csomós Mari. Boyer Kálmán, Tordi Géza. Perticsné anyja, Törőcsik Mari. Szakácsnő, Molnár Piroska. Cselédlány, Jani Ildikó. Tolnai doktor, Balázs Péter. Pataki doktor, Trokán Péter. Schwarz doktor, Dózsa László. Szobalány, Zsurs Kati. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Zenei munkatárs Török Etel, a rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Mrsán János.
A hangfelvétel 1983-ban készült, és legutóbb 2019. szeptember 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A méhészkedés. Nagy Ilona előadása a méhekkel, méhészettel kapcsolatos hiedelmekről és legendákról.
A méhet a méhészkedő ember bizonyos csodálattal nézte. A méhek életének nem mindennapi rendje, a méhkas lakóinak szervezett munkája láttán könnyen kialakulhatott az az elképzelés, hogy a méhek tulajdonképpen köztes lények az ember és az állat között. Országszerte ismert vélemény szerint a méhek nem döglenek meg, mint az állatok, ez nem is szabad rájuk mondani, hanem megilleti őket az embernek kijáró meghal kifejezés. Ebben a kijelentésben egyúttal benne van a méheknek bizonyos értelembe vett, szent állatként való tisztelete is. A méh egész életébe viasz gyűjt, az ótára dolgozik. Ezért ő nem ollan állat, mint a többi, ő nem döglik mög, hanem meghal, mondották Baranya megyében. A méh teremtéséről szóló mondák is hasonló képzetről tanúskodnak. A méh vagy Szűz Mária könnyéből lett, vagy amint szintén egy baranyai mondában találjuk, Krisztus felsevében nyüzsgő kukacokból. Palóz területen ma is kedvelt és gyakorta felidézett történet a méh teremtését a légy teremtésével kapcsolja össze. Krisztus Szentpéterrel a földön vándorlása alkalmával teremtette a méhet, mégpedig úgy, hogy egy marék port felvett a földről, és a porból méhek röppentek szét. Szent Péter utánozni akarta, de ő a porra rászólt, hogy légy, és ezért az ő markából legyek röpültek fel. Mohácson mesélték, hogy a méhek a mészhordás képességét jutalmul kapták, amiért vizet vittek a keresztfán függő Jézusnak. Mindezek a mondák semmi kapcsolatban nincsenek az egyház tanításával, annyi azonban bizonyos, hogy igen sok más méhekkel kapcsolatos képzet terjesztése fűződik éppen a katolikus egyházhoz. A méhészet termékei igen fontos helyet kaptak és kapnak a liturgiában, elsősorban a viaszgyertya, de említhetjük még a nagyszombati szertartáshoz tartozó úgynevezett méhek dicséretét is. Ez a formula, amely az egész középkort végigkíséri, a méhek kiválóságát sorolja fel. Középkori, ugyancsak egyházi eredetű hiedelem az áldozásnál használt, konszekrált ostjához fűződik. Ha ezt a méhész a szájában tartja, tehát áldozáskor nem nyeli le, hanem hazaviszi és a méhkasba helyezi, méhei nem szöknek meg, a szokásosnál jóval többet hordanak, s a méhész akár még rabolni is küldheti őket mások kaptáraiba. Idáig a többi kevésbé ma is ismert hiedelem, amelynek első hazai említését Bornemissza Péter ördögi kísérteteiben találjuk. Európa szerte ismert egyházi eredetű legendája, egy ilyen kaptárba helyezett ostya köré a méhek viaszból templomot építettek. Ezt a csodát a 12. századtól kéziratban terjesztett, Disztichonban írt vers vitte hírül Európába, és igen korán eljutott Magyarországra is. A méhészkedés számtalan, a gyakorlatra, a méhekkel való bánásra, a méhek betegségeire vonatkozó hiedelmének ismertetésére ezúttal nem térhetünk ki, csupán azokat a babonás elképzeléseket említjük még, amelyek legendákban, mondákban megfogalmazást nyertek. Ezek a hiedelmek legnagyobb intenzitással a tudós vagy ördöngös méhész alakja körül sarjadtak. A tudós méhész a néphit szerint olyan személy, akinek rendkívüli, természetfeletti hatalma van. Hasonlóan az ördöngös vadászhoz, állataival csodálatos viszonyban van, képességeiről, a méhek feletti hatalmáról igaznak tartott történeteket mesélnek. Legismertebb ezek közül arról szól, hogy valaki el akarta lopni az illető méhész kaptárát, de hozzáragadt, s addig nem tudott mozdulni, amíg a tulajdonos szabadon nem bocsátotta. Hasonlóan csodás módon torolja meg a méhész egyéb sérelmeit is. Ha nem fizetnek neki legelőbért, a mulasztók méheit saját udvarába hajtja, ott kettesével megszámolja őket, majd fizetés után a maradékot hazaküldi. A méhek nem csípik meg. Ismert monda szól a halott méhészről, akinek kocsiját méhei kísérik. A méhész alakja gyakran kerül elő népmeséinkben is. A népköltészet epikus műfajaiban szereplő méh és méhész képzet, amint a hiedelmek is tanúsítják, pogány, sámánisztikus elemek mellett keresztény, egyházi eredetű motivumokat is tartalmaz, és így módon kultúránk kétarcúságára is érdekes fényt vet.
Elhangzott a méhészkedés, Nagy Ilona előadása. A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.